Rádióegyetem. A szavallattól a hangversig. Költői paradigmák. Szkárosi Endre előadása.
Költészet és a hang viszonyáról lesz valamilyen értelemben szó, úgyhogy főleg érdekes módon kazettát, de hát CD is van. CD-t, kazettát, tehát hangot fogunk hallgatni, és egy analóg projektorra kivetítettem a elhangzó neveket, hogy a írásmóddal esetleg ne legyen gond. Úgyhogy vágjunk is mindjárt a közepébe. Tehát tulajdonképpen a 20. században kialakuló hangköltészetnek, erről majd még egy pár szót szólok, két pályáját, alapvető pályáját szeretném modellezni, illusztrálni és bemutatni. Ennek több variánsa van, tehát ez nem azt jelenti, hogy ilyen két út létezik és más nem, de ez két markáns vonala a hangköltészet kialakulásának. Most mióta beszélünk, vagy mi az, hogy hangköltészet? Ugye angolul sound poetry, vagy poésie sonore, ugye franciául, illetve olaszosoknak esetleg, maguk nem olaszosok véletlen, akkor poesia sonora, jó? Na most ez olyan úgy hangzik, mint egy rendkívül, hát nem rendkívül, de egy olyan viszonylag még mindig talán szokatlan, vagy modern dolog. Hát van egy modern története, és hát mondjuk a 20. század az, amikor újjászületik a költészetnek a hangi dimenziója. De természetesen alapvetően már modern körülmények között, tehát modern technikai körülmények között, még akkor is az a modern kezdetben csak esetleg a rádió lesz. De az 50-es évektől, tehát a 20. század 50-es éveitől lesz ez igazán érdekes, amikor megjelenik majd egy fantasztikus találmány, a magnetofon, a szalagos magnetofon. Az valójában forradalmasítani fogja a hangköltészetet, mert elkezdődik vele a hangmanipuláció. És ami másik, a fontos a magnetofonnál, csak azért mondom elsősorban maguknak, mert azt se tudják már mi az, hogy az egy, hogy mondjam, tömeg, tehát olyan, mint volt régen egy videó, vagy egy CD lejátszó, hogy bárki számára elérhető. Tehát nem, a rádió volt már 30-as években is, de hát egy rádió stúdióba bekerülni. Tehát nem úgy volt, hogy házilagosan rádiófelvételeket csinálok. Tehát a magnetofonnal megjelenik az, hogy föl lehet venni hangot, gyorsítani lehet, lassítani lehet, beszélgetni lehet a magnón fölvett hanggal, több sávos szalag lesz. Több. Szóval az majd. De most akkor menjünk még vissza az időben. Tehát igazán a technikai körülmények majd itt játszanak szerepet, legalábbis ami a tehát a hang megjelentetését illeti, megjelenítését. Viszont egy nagyon rövid passzázs erejéig gondoljunk azért abba bele, hogy ez tulajdonképpen úgy lehet mondani, hogy a költészet visszahódítja a hangnak a dimenzióját, a hangnak a szféráját, ugyanis eredendően a költészet, ha belegondolunk, hát a hangban fogant, és a hangban létezett 1000 évekig, még akkor is, amikor már az írásbeliség esetleg kialakul, de hát ahhoz meg nagyon kevesen fértek hozzá. Nem úgy volt, mint egy magnetofon az írásbeliség, hogy mindenki elkezdett írni, hanem mit tudom én, kő meg véső kellett hozzá, vagy papír, meg toll, meg tinta, hát ezek, ugye, meg hát hányan tudtak írni. Tehát az még az, hogy létezik egy írásbeliség, az valójában még mindig roppant kevés, tehát a költészet az a hangban hagyományozódott, ugye Homérosz és a többi dolgok is kimutatták, hogy tulajdonképpen eredendően orális költészeti alapú, orális száj hagyomány útján terjed. Na most igazán aztán majd a könyvnyomtatás, akkor már egy kicsit az írásbeliség potenciálisan jobban elterjedt. Gondoljanak bele ezt, nem tudom, van, aki biztos már hallotta, hogy például a kódex másoló szerzetesek. Ugye hát mekkora munka volt a kódex, volt írásbeliség, és írták és másolták kézileg a kódexeket. És nem tudtak máshogy másolni, mint hogy hangosan olvasták, amit írnak. Nem tudtak úgy írni, hogy vagy így, hogy így írnak, hanem mondani kellett, beszélni. Tehát a beszédtevékenység nagyon hozzátartozott a nyelvi gondolkodáshoz. Tehát nem szakadt még úgy ketté, mint mondjuk ma, hogy azért írom be a gépbe, és közben dumálok a nem tudom kivel, meg szóval az ember nem volt képes. A kódex másoló szerzete sem volt képes. Tehát magyarul a költészetek az eredendő létmódja az a beszéd, vagy az ének. Hát miért hívják éneknek? Toldi, nem tudom micsoda, első ének, második ének, Dante, ugye, Canto, Trentatre, meg nem tudom, hogy mennyi, hogy hát ének, hát ezt úgy hívták, hát mert onnan ered. Na most, tehát a hang a költészetben egyrészt jelen volt az oralitásban, a beszédben, amiben megfogant és terjedt. A másik jelen volt mondjuk így zenei érte, ha ez zeneinek tekintjük már az énekben, tehát végül is azért a legtöbb költői forma ének tevékenységbe megy át egy idő után, És a harmadik, ha most ebbe belegondolunk, ha elkezd kialakulni a verstan, ugye, amelyik leírja, hogy a költészet hogy működik, mit tudom, hogy jambusok, meg ilyen, ez ezer millió dolog, és ha belegondolunk, az verstan, ami hát ugye a 19. század nagy költeményeit, meg bármit tudunk elemezni, annak a verstan jelenségeknek az 70, nem tudom mennyit, tehát egy nagy része az, hogy hangi jellegű, tehát a ritmus, a metrum, a versláb, az egy ütem, az egy hang. A rím hang, az alliteráció hang. Mindez arra utal, hogy költészet eredendően ugye a hangban, a hang, és a költészet eredendően egyet jár. Ez együtt jár. Ez most ugye részben az ősi, részben a premodern időszak. Ezt pár mondatban próbáltam jelezni, de hát ez elképzelhető, hogy tehát könnyen elképzelhető, nem kell erre több időt szánni. Viszont a modern körülmények között pedig van egy érdekes dolog, hogy mikor kezdődik meg újra a hang iránti érdeklődés? Hát ezen el lehetne gondolkodni, hogy meddig érdemes visszamenni. Bizonyos fokig föl lehetne idézni azt is, hogy itt vannak olyan érdeklődési területek, amelyek aktivizálódnak már hamarabb, mint a modern kultúra. Például a romantikára belegondolok, romantika, ugye, Macpherson-i Ossian balladák, népköltészet, elkezdenek a népköltészet iránt tudatosan érdeklődni a romantikusok. Nem csak tudok, költők, minden kultúra. Tehát ott is már valami megjelenik, ami kinyitja a költői tevékenységnek a horizontját, időben és térben is nagyon másfele, és hát ezzel együtt tulajdonképpen még nem tudatosan, de valószínűleg a hang és az ének mondás irányába. De ami egészen bizonyos, hogy a szimbolista költészetben megindul egy erős érdeklődés, konceptuális érdeklődés a mindenféle nyelvi dimenzió iránt, és így a hang iránt is. Elég csak arra utalni, hogy Verlaine az egyik híres költeményében, a Kosztolányi Dezső fordításában költészettan, hát az eredeti címe Art Poetic, Ars Poetica, ott ugye azt írja, mondjuk a Kosztolányi úgy fordítja, hogy zenét mi nekünk zenét. Az eredeti sor az majdnem ugyanaz, de az de la musique avant toute chose, tehát mindenek előtt a zene. Zenét mindenek előtt. Tehát a költészet azzal nyit, hogy a költemény, ars poetica, hogy zene, minden zene. És hogy fejeződik be az utolsó sorral a költemény, amely egyébként mondja, hogy dobd el ezt a unott rímeket, meg a, ezért nem kell tökéletesen rímelő és metrikus zárt formában. És az utolsó sorban pedig azt írja, hogy tous les autres, et littérature, vagyis, ahogy Kosztolányi fordítja, pontosan, a többi csak irodalom. Ebben mi az érdekes? Az, hogy különbséget tesz a költészet és az irodalom között, ugye az addig irodalmi gondolkodás, 200-300 évig legalábbis, ugye a irodalom részének tekintette a költészetet. Azért érdemes egy pillanatra fölidézni, hogy fordítva is volt ez már, ugyanis például az antik retorikák, illetve hát a Róma, mondjuk az antik felfogás szerint ugye volt poézis, és volt retorika. Tehát volt a költészet tudománya, amiben minden ma úgy mondanánk szép irodalmi jellegű tevékenység beletartozott, ugye hát igazándiból próza irodalom még úgy nem nagyon volt, de szóval az jelentette az irodalmat. A retorika meg az összes ilyen használati jellegű, tehát szónoklat, minden célzott nyelvi tevékenységet ugye a retorika körében, tudományos kifejezésmódok, ezek már a retorikába tartoztak. Tehát tulajdonképpen erre is van egy ősibb modell, hogy a költészet foglalta magába azt, amit később irodalomnak neveztek. Verlaine-nél itt ugye a költészet és az irodalom egy világos különbséget tesz a kettő között, és ami koncepcionálisan a kettő különbsége megfogható, az a zeneiség. Tehát a költészet a zene, mondja Verlaine, kicsit leegyszerűsítve, már úgy értem, hogy én egyszerűsítem le őt, nem ő mondja leegyszerűsítve, és az irodalom pedig az a fajta irodalom és nyelvi tevékenység, amelynek nincs köze közvetlenül a zenéhez. Na most a másik pedig az, amit érdemes fölidézni, hogyha belegondolnak, ugye Rimbaudnak az egyik, ugye a rövid 3 éves tevékenységén belül egy viszonylag korai verse, ugye a Magánhangzók szonettje, az semmi más, mint egy szonett, amely azt mondja, hogy hát Tóth Árpád úgy mondja, hogy szurok, á, rőt, é, hó, í, de ez az eredetibe csak annyit tesz, ugye, hogy noir, meg blanc, meg vert, meg egyebek, tehát csak színeket mond eleinte, aztán nagy metaforákat hoz be, hogy milyen képek jelennek meg a... Na most ez a magánhangzók szonettje, ugye, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen betűket látunk magunk előtt a szövegben, de ez magánhangzó, úgyis szól. Tehát tulajdonképpen a hangot megfelelteti, a nyelvi jeleket megfelelteti színeknek, különböző érzeteknek, bolyhos fara legyeknek, meg nem tudom, mindenféle asszociáció bejön. Tehát itt is azt jelenti, hogy az a nyelv, amit addig úgy képzeltünk el, hogy egy síkban levő ilyen nyelvi kód, ami nem tudom én, hogy létezik, és akkor ott írunk vele, és ez az egyetlen funkciója van. Erről kiderül, hogy ez a nyelv egyrészt hát a hang felé van egy iszonyú potencialitása, másrészt pedig mindenféle érzéki dolgot is tartalmaz a nyelv. Jó, most maradjunk a hangnál. Azután, hogy ebből hogyan lesz, hogyan jelenik meg ténylegesen fiziológiai értelemben a hang, az a nem sokkal később be is következik, és a század elején, ugye az úgynevezett 1912-től használják azt a szót, hogy avantgárd, ugye korábban csak kubizmus van, meg futurizmus van, és Apolliner meg Marinetti, ők kezdik el ezt az avantgárdot használni, hogy létezik ilyen átfogó kategória. Minden esetre mondjuk úgy, hogy a történeti avantgárd irányzatoknál megjelenik egyszer csak nagyon erőteljesen a hang visszavétele a költészetbe gyakorlatilag, tehát nem csak koncepcionálisan, hanem fiziológiailag, az emberi hangtevékenység visszavétele. Mit jelent ez? Azt jelenti, én ennek két modelljét szeretném most, két alapvető modelljét fölvázolni. Az egyik az, ami a deklamáció maga, ami Marinettinél, akinek a nevét nem írtam föl, mert hát ez könnyű, nem, nincs benne semmi bonyolult. Marinettinek ugye a szavalatai, a deklamációi nagyon híresek, mindjárt be is mutatok egy részletet belőle, és... A deklamáció, az úgy hívják, ő ír is ehhez egy programot és egy kiáltványt, hogy declamazione dinamica e sinottica. Az azt jelenti, hogy dinamikus és szinoptikus deklamáció, vagyis hát dinamikus, az nem kell. A szinoptikus az meg az, hogy mindent együtt láttat, ugye, mint a szinesztézia, hogy mindent együtt érzékelünk. Na most ez a program... Ez nagyon pontosan felvázolja, hogy hogyan képzeli el, és hogy hogyan gyakorolja ő a deklamációt. Na most először, mielőtt bármit mondanék, hallgassunk bele egy ilyen Marinetti deklamációba. Az idővel való gazdálkodási jegyében leállítom. Nagyon érdekesek, ugye ezek 30-as években készült felvételek, az olasz rádió vette fel még az öreg Marinettivel, de természetesen ezek a korai tízes évek nagy futurista estéjein hangzanak el, és 13-ban Marinetti akkor írta ezt a Declamazione dinamica sinotticát, tehát tipikusan az első világháború előtti években virágzik ez különösen, ez a deklamáció. Na most mi ennek ugye az érdekessége, vagy a lényege? Az egyik az, hogy ennek van egy tradíciója, van egy hagyománya. Tehát új, modern dologként jelenik meg, de van egy hagyománya, az egyik a színpadi deklamáció, tehát a szavalat, a versmondás. Abban mindig ugye több volt azért a hagyományosan, akár egy, most nem is beszélve az énekről, de mondjuk egy versmondásban, vagy a színpadi nyelv az mindig emeltebb volt, jobban intonáltak, jobban kihasználták a hangnak a gesztualitását, tehát a hangerőt, egyebeket. Tehát egyrészről ezt a hagyományba szépen beilleszkedik. Másrészről viszont ugye az van, hogy mitől lesz ez hát ahhoz képest, tehát a tradicionális deklamációhoz képest egyrészt mondjuk úgy, hogy dinamikus lesz. Ez pedig mit jelent? Egyrészt azt, hogy az emberi beszédben meglevő zenei paramétereket, amelyeket kicsit részben már a deklamáció, hagyományos deklamációs használt, azokat funkcionalizálja, tehát költői, művészi jelentőséget nyer, hogy így beszél, hogy fölviszi a hanglejtést, ugye eltúlozza, hogy a hangerőt vele hol halkan, hol erősen, hogy a hangszínnel fölmegy, hogy fejhangot hoz be, hogy meg behoz nyelvi gesztusokat, hogy a bulgár zászlóai menetel, hogy krok-krak, krok-krak, súm. Tehát a nyelvi gesztualitás is ugye megjelenik. Tehát tisztelően, mint egy színház, ma azt mondanánk, hogy ez egy performance, vagy valami hasonló, igaz? Pedig még csak hangban vagyunk. Na most tulajdonképpen ezzel kialakul egy olyan hangi tér, amely már több, mint egy puszta interpretáció, tehát nem arról van szó, hogy egy megírt szöveget valaki nagyon ügyesen és mit tudom én, milyen jól előad, az is, de valahogy ez már több kezd lenni ennél, tulajdonképpen érdektelen, hogy van egy írott szöveg vagy nincs, tulajdonképpen ez egy olyan érvényes verziója, vagy egy olyan érvényes költemény, amely kezd autonóm lenni. Tehát ez a fajta költészet. Na most a futurizmusban egyébként voltak más nagyon erős hangi invenciók is, most én a deklamációt emeltem ki, amelyben egyébként hozzáteszem, hogy abban a kiáltványban, amely sajnos magyarul nem jelent meg, de mondjuk itt egy antológiában megvan, mondjuk nekem itt épp olaszul, de most csak jelzem, hogy Marinetti szépen leírja, hogy hogyan kell szavalni a gesztualitás részét is. Tehát azt mondja, hogy először is nem szabad, smokingot kell fölvenni, és nyakad, teljesen személytelen ruhát, semmiféle, azt mondja, niente fiorello, tehát semmiféle virág a melénzsebben, meg ilyen hülyeségek, tehát ilyen gépiesen, szépen, feketében, nem kell leszúrt lábbal állni, ugye, mert a passzatista, vagyis a régi típusú szavaló, az ugye mindig az, hogy leszúrja a lábát, áll leszúrt lábbal, és hevesen gesztikulál. Ez nem jó. Teljesen fegyelmezetten kell állni, és a karoknak olyan geometrikus rendbe kell mozogni, mint a szemaforok lennének. Ebből valamit látunk, ha esetleg így van valami emlékük erről, hogy konstruktivizmus, konstruktivista művészet, amely ilyen geometrikus, gépies, vagy a új hullámos zenékben már majd a Kraftwerknél, ha láttak valaha ilyet, ugye ott megjelenik ez a gépies, szögecses mozgás. Tehát ebben nagyon érdekes, hogy... Ugye hát a futurizmus idején a gépkultusz, tehát az, hogy a culto della macchina, hogy a gépek, tehát a gépi civilizációnak a megjelenése a művészi élménytérben, az is egy érdekes dolog, de ezt most zárjuk le, mert telik az idő. Tehát még a futurista hanginvenciók közül egyet említenék meg, van nagyon sok kettőt, muszáj. Az egyik az absztrakt verbalizáció, ez azért érdekes, mert egyrészt ugye a festészetben már úgy hallottuk, hogy kubizmus, meg ilyenek, meg hogy absztrakt festészet. Tehát, hogy nincs figuratív tartalma, vagy nagyon felszívódik, nem látjuk, csak geometriai, vagy más alakzatokat látunk, de nem, nincs témája, nem tudunk megfeleltetni ezeket az alakzatokat a valóság elemeinek. Na most ez a nyelvvel nehéz, mert ugye régi, több évszázados beidegződés van, hogy a nyelvi közlés az mindig jelent valamit. Tehát nincs olyan, hogy csak... Ilyen nincs. Tehát ezért a irodalomban és a költészetben mindig sokkal nehezebb volt a nyelvi, hogy mondjam, radikális nyelvi megoldásokat alkalmazni, mert általában véve a fogyasztók, az úri közönség és a fogyasztók úgy érzik, hogy ők is ismerik azt a nyelvet, használják, és hát azzal nem lehet akármit csinálni. Míg feltétlenül mondjuk a zenéhez, vagy a festészethez csak a kíváncsi érdeklődők értenek, de nem mindenki. Azt mondja, hát én ehhez nem értek. De ha hall egy verset, azt hiszi, hogy ért, mert azt hiszi, hogy az ugyanolyan nyelven van, mint amin ő beszél. Tehát az, hogy megjelenik az absztrakt verbalizáció, az azt jelenti, hogy elkezdenek olyan verseket mondani, például van Giacomo Ballának, a nagy festőnek egy híres ilyen, hogy két szudáni kritikus, nem játszom le, két szudáni kritikus beszélget a futurizmusról, és akkor ilyen... Tehát ilyen típusú hangköltemény, amiben hát ugye semmi. Mondjuk még mondhatjuk, hogy van valami illusztratív érdekesség, hogy hát úgy hallatszik, mint ha valami törzsi emberek lennének. Tehát mondjuk úgy, hogy nonfiguratív, absztrakt a közlés, ami elhangzik. A másik egy nagyon érdekes, Fortunato De Piero festőművésznek a rövid kis kiáltványa, nagyon érdekes, azt mondja, hogy a hangutánzó nyelv, és arról beszél, ezt mondta, egyébként ezek hozzáférhetőek, ezek nagy része, röviden is van egy ilyen kiadvány, hogy hangköltészet, ez tartalmaz korabeli kiáltványokat, és ez az Artpoolnak a honlapján egyébként elérhető ez a könyv, tehát nem kell érte könyvesboltba menni, az Artpool kiadványai között elérhető. Na most itt egyetlen mondatot idéznék fel, itt De Piero azt írja le, hogy a hangutánzó nyelv az miből keletkezik, ezt most nem mondom el, mert könnyen elolvasható, és azt mondja a végén, hogy a hangutánzó nyelvvel beszélhetünk az állatokkal, a gépekkel, inkább mondjam pontosan, azt mondja, hogy a hangutánzó nyelvvel beszélhetünk és kölcsönösen megérthetjük magunkat, bocsánat, az univerzum elemeivel, az állatokkal és a gépekkel. Tehát a kommunikáció az általános, univerzális, egyetemes kommunikáció, arra egy nemzeti nyelv, úgynevezett nemzeti nyelv, tehát egy létező nyelv nem alkalmas, mert angolul se tud mindenki, nem hogy hollandul vagy magyarul. Tehát az, hogy az univerzum elemeivel, meg a gépekkel beszélni, tehát hogy a gépek is érző lények, meg ez ugye nagyon hozzátartozik ez a gépkultusznak a etoszához. És az, hogy a hangutánzó nyelv az egyetemes megértés költői nyelve. Nem szükségesek hozzá fordítók. Tehát itt megszületik már ez a koncepció, és ami érdekes, és arról most megint csak nem fogok beszélni, nagyon érdekes, erről is olvasható ebben a könyvben, ez a dadaista hangvers, ami tulajdonképpen először mondja ki koncepcionálisan, mert ugye a Marinetti féle deklamáció tulajdonképpen a tartalomból, a jelentésből alakul ki, tehát hogy a bulgári márcsa, és akkor így beszél, meg énekel, meg a sihihi, az ugye valami lövedéknek a zaja, vagy tehát tulajdonképpen az egész ugye abból táplálkozik, amit az a vers, nek a jelentéses anyaga tartalmaz. Na most itt ugye, amikor megszületik az úgynevezett Lautgedicht, a hangköltemény, ezt nem írtam föl, a Lautgedicht, ez szó szerint hangverset jelent. Ez azt mondja a Hugo Ball, hogy kitaláltam egy újfajta verset, vers szavak nélkül, amely csak hangokból áll. És akkor nem olvasom, mert nagyon érdekes az egész, amit ír erről, hogy aztán hogy lesz abból egy totális színházi akció. Ő se tudja, közben van, és leírja, hogy ez hogy alakult. Viszont ami ebben megint ebben érdekes, hogy tulajdonképpen ezzel, hogy olyan verseket ír, hogy Gajiberi bimba landri di kaori, meg Jolifanto bambla o falli bambla elefant karaváne, meg tehát, hogy nincs jelentése, ugye jelent, a soroknak, a szavaknak. Ez azt jelenti, hogy ami a futuristáknál többnyire még megvolt, kivéve az absztrakt verbalizációt, mert ott már, tehát ez, ők is eljutottak idáig, de mondjuk itt konceptuálisan megszűnik az, hogy a nyelvi közlésnek legyen szemantikai, azaz jelentéses tartalma. Tehát nem szükséges egy költői közlésnél, hogy az feltétlenül valamilyen jelentéses dolgot tartalmazzon, hogy jelentsen valamit, hanem maga a hangoknak az egymásra következése, és így tovább, az alkalmas a költői közlésre. Na most ez egy érdekes dolog, és egy nagy irodalmat és költészetet hozott létre, azonban ez ugye 16-tól létezik ez a gyakorlat, és van egy nagy német író, festő, költő, Kurt Schwitters, aki a dadaistákkal indul, és azután a konstruktivizmus felé, tehát a saját útján nagyon messzire jut, és az egyik legfontosabb szerzője a 20. század első felének. És Kurt Schwitters már 1924-ben ír egy programot, aminek az a címe, hogy a következetes költészet, konsekvente Dichtung, vagy hát franciára fordítva már ugye poésie conséquente, és így tovább. Angolul consistent poetry, ez is érdekes, hogy fordítják le, hogy a consequent, ugye nem mondhatjuk azt, hogy consequent in English, vagy mondhatjuk? Mindenesetre consistent poetry-re fordítják általában. Na most, Schwitters mit csinál? Itt, ezt szintén nem olvasom fel, mert elolvasható ebben a könyvben. Azt mondja, hogy tulajdonképpen a költészetnek az a célja, hogy minél egyértelműbben és minél kevesebbet közöljön. Tehát minél csak egy, az egyetlen jelentés felé próbál meg elhatolni Schwitters, és az egyetlen jelentés felé. Most hogy lehet az? Hát négy réteget különböztet meg. Azért a költészetben ott van az asszociációs mező, meg mindenféle jelentés, illetve asszociációk, meg teljesen ki kell zárni. Asszociálni mindenki arra asszociál, amire tud meg, akar, az egy teljesen bizonytalan dolog, tehát a költő biztos eredményt akar elérni, arról tegyen le, hogy legyen asszociáció. Na most a következő réteg az meg maga a jelentéses nyelvi réteg, teljesen fölösleges, hogy jelentsen valamit, mert mindenki mást ért ezen, meg azon, meg bizonytalanok a jelentések, tehát az nem vezet sehova. És akkor mára visszabontva ezeket a rétegeket, eljut a hangig, és a fonémáig, a beszédhangig, és azt mondja, hogy na ez már valami, mondjuk ezt lehet akár szó szerint is olvasni, ha a vers hordozójának a hangot tekintjük, arról sem gondolom már, hogy következetes, mivel a hangnak csak a kimondott szóban van egyetlen jelentése, az írott szóban már nem. A hangköltészet csak egyetlen esetben következetes. Ha egyszerre születik előadásával, és sohasem írják le. A költészet és az előadás között különbséget kell tennünk. Az előadásnak a költészet pusztán anyaga. Az előadás szempontjából teljesen közömbös, hogy anyag a költészete vagy sem. Például az ABC-t, amely eredendően pusztán hasznos dolog, szintén elő lehet úgy adni, hogy az eredmény művészi legyen. Sokat írhatnánk még a művészi előadásról. És akkor most jön a negyedik réteg, a legfontosabb, a lényege a költészetnek, a betű. Azt mondja, hogy a következetes költészet a betűkből kiindulva jön létre. A betűk nem hordoznak semmiféle gondolatot. A betűknek önmagukban hangjuk sincs, csak a hangzás lehetőségét biztosítják, és az előadó ad értéket nekik. A következetes költészet egyenként valorizálja a betűket és a betűcsoportokat. Tehát itt már az, amit Hugo Ball ugye megsejtett meg, hogy kitaláltam meg hangköltemény, meg ide, meg oda, és egy ilyen rituális színház épül végül belőle. Itt egy sokkal egy fegyelmezett, teuton, absztrakt elme leírja, hogy hogy kell az összes lehetséges asszociációs és jelentéses réteget lefejteni, és a költészet egyetlen alapeleme a betű. Nem a szó, mint ahogy évezredekig gondolták, hanem a betű. Később majd egy olasz költő, nem olyan nagyon sokára, 20 év múlva azt mondja, hogy a költői kutatás alapvető terminuma az ABC. Tehát van ilyen. Na most ne hallgassuk meg, ugye Kurt Schwitters 24 és 32 között dolgozott egyik legnevesebb, mondjuk így, hogy avantgárd költeményen, ez az Ursonate a neve, ősszonáta, Ursonate. És szerencsés módon megmaradt egy hangfelvétel, amelyen egy részt elmond Schwitters ebből a kompozícióból. Ezt úgy kell elképzelni, az Ursonátét, hogy egy nagyon szigorúan szonáta formában, meg négy tételben, nyitány, Einleitung, és mit a végén záradék, kóda, mindenféle, de egy szabályos szonáta formában, és egy olyan nyelvi anyag, hogy végig betűkből és hangcsoportokból áll, tehát egyetlen szó nincs benne, viszont ezeket a betű és hangkompozíciókat következetesen fejleszti, variálja, ismétel, eltérítve máshogy hozza vissza. Tehát esetleg lehet, hogy hallani is lehet, hallás útján is lehet majd ebből érzékelni. Tehát ebből a költeményből akkor most hallgassunk meg egy részletet.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten.
Gondolom, hogy valamennyire így elsőre is azért lehetett érzékelni, hogy tényleg következetesen visszatérnek nyelvi elemek és variációk, például a B-vel meg a C-vel, ugye rákete BB, rákete BC, és így tovább. Tehát egy nagyon szigorú kompozíció, ez is az egyik alapvető tulajdonsága. Na most tulajdonképpen akkor itt vagyunk két olyan költői modell között, amelyikből az egyik ugye a deklamáció útján ugye a nyelvnek a figuratív tartalmát átviszi valahogy a hangnak a fiziológiai birodalmába, másrészt pedig egy absztrakt nyelvi modell, amely a betűkből, illetve a hangokból képzi a költészetet. Természetesen a kettő között, mint láttuk, mindjárt sok dologban, például ez a Hugo Ball és féle modell. Most, amivel én folytatni szeretném, az időben egy kicsit tovább lépve, de nem is nagyon sokkal, nézzük meg, hogy mi történik a II. Világháború után, és ami érdekes, hogy nagyon szorosan a II. Világháború után. Most egy harmadik kulturális régióba áttérve, ugye, tehát volt egy olasz találmány, volt egy német találmány. Most egy francia, nem is találmány jön, de egy francia művész, akinek a nevét talán hallották, Antonin Artaud, illetve sokan biztos hallották. Antonin Artaud, aki a szürrealistákkal indult nagyon fiatalon, de 2-3 év alatt összeveszett velük és szakított velük. És hát egy nagyon érdekes, következetes költői és művészi utat járt be, aminek a részleteiben most nem merülnék el, hiszen ezt bárhol, aki mondjuk kevésbé tájékozott, bárhol utána tud nézni. Viszont arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyrészt két érdekes dologra. Egyrészt az, hogy hát amiről nagyon ismert volt egy időben, meg ma is, ugye az, hogy a kegyetlen színház, a Théâtre de la Cruauté, a Théâtre Crudele, ugye a kegyetlen színháznak, tehát ennek a színházi ritualitásnak a felfedezése és a behozása a kor színházi gondolkodás módjában, 20-as években vagyunk. Ugye ezt ő kezdte el, és hát hihetetlen nagy hatást gyakorolt, főleg a II. Világháború utáni színházi törekvésekre. A másik pedig, amit szintén meg kell említeni, az, hogy nagyon, ugye sokat járt Dél-Amerikába, és kapcsolatba került a halucinogén gombákkal. Tehát tulajdonképpen ez az egész drogos szubkultúrát, ami a 60-as években ugye föltámad, valahogy érdekes módon előtte jár. Hát van ilyen persze, Baudelaire-ék, meg nem tudom kik is, ha nem is gombával, de szóval ennek több ezer éves hagyománya van, ugye a halucinogén szereknek, most akár kábítószer, akár sima alkohol, vagy bármi. De azért ez érdekes, tehát ez az érdeklődés, hogy ez már túl van a történeti avantgárd forradalmi, nem tudom, érdeklődésén, ez valami, mintha megérezne valamit abból, ami fog történni. És ami csodálatos szerintem, de hát nem csak én szerintem, az például az, hogy 1947-ben ír egy nagyszabású, fantasztikus költeményt, amit én azzal kezdenék most, hogy abból én egy részletet bemutatnék. 1947-ben ezt a hosszú című költeményt írja, hílásában készíti, Puram fin iravec le jugement de Dieu, vagyis leszámolni végre az Isten ítélettel.
L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes entre évier et la prise.
Ez egy részlet, ez egy körülbelül egy órás mű, amiben, hát hogyha most megpróbáljuk elemezni, akkor ugye mihez tudjuk viszonyítani, mondjuk a Marinetti féle deklamációhoz, tehát érezhetően egy jelentéses nyelvi anyagot tartalmaz a vers, és hát érezhetően szintén a deklamációnak ez az emelt tónusa, hát igen, ilyen volt, nem ennyire, hát azért ennyire nem színpadon, de mondjuk ez is arra a hagyományra, hát mondhatnánk, hogy hajaz. Viszont ami mondjuk a Marinetti féle deklamációhoz képest mindenképpen más és új és több, már nem minőség, hát korértelemben, az az, hogy ez a féktelen intonációs, féktelen hanghasználat, tehát hogy sikít, ordít, suttog, és mondjuk azt mondja, hogy mit tudom én, most nem jutna már eszembe ezek a részletek, de hát hogy kezdő, ez azt jelenti, hogy megértettem ma, ugye? Hát most miért kellett ott fönnkezdeni? Tehát magyarul az intonáció, a hangszín és a hanghasználat elszakad a tartalomtól, a nyelvi jelentéstől. Tehát a nyelvi jelentés, amit mindjárt arra is kitérek, az teljesen egy sokkal tárgyilagosabb dolgokat jelent, és a kifejezés eszközrendszere, ez az eltúlzott deklamáció, ezek a rendkívül exaltáltnak tűnő, illetve exaltált hanghasználat, ez teljesen funkcionalizált. Ez nem azért van, mert az ember azt gondolná, hogy itt egy zseniális őrült itt ordítozik, meg suttog, meg ilyen nagy intuícióval, nem tudom miket itten dörmög, meg sikít. Valójában tudni kell, hogy ez egy rádióköltemény. Ez a rádió megrendelésére született, a Radio France rendelt tőle egy nagy munkát, és körülbelül egy hétig vagy 10 napig dolgoztak egy rádió stúdióban ezen a felvételen. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudom, milyen exaltált állapotban ő, hanem nagyon tudatos munkával készítették el. Például ezt a nagy ordítós részt, ugye hát akkor még nem voltak olyan hangeffektek, meg mit tudom én, számítógépvezérelt delay, meg nem tudom mi. Egész egyszerűen azt jelenti, kinyitották a stúdió ajtaját, és a folyosón ordított az ártó. Azért volt egy ilyen kis visszhangja, lehetett hallani, volt egy kis tere az ordításnak. Tehát ez ilyen mértékig tudatos munka volt, egy hangmérnökkel készített ezt a felvételt. Na most, tehát magyarul egy nagyon tudatos, de úgy mondhatták, hogy nonfiguratív hanghasználat van. Tehát tehát semmi köze nincs a jelentéshez közvetlenül az, amit ahogyan használja a hangot. A másik pedig, ami nagyon érdekes, hát például az is egy, hogy behozza ezt az ordítást, ugye? Tehát ez mondjuk ez az ősordítás, amit azért addig nemhogy a deklamációban, de sehol igazán, mint művészi eszközt nem használták se az operába, se az éneklésbe, se a szavalatba. Ugye? Tehát itt bejön az ember testi kifejezésének, hát az ordítás az félig hangtevékenység, csak félig testi, mert ugye nagyon össze kell préselni az egész testet, tehát az egész testrészt az benne. Tehát a horrornak ez a kifejezés, ami ősileg azért ősordítás, mert az emberi félelemnek a rettenetnek ugye a hangja, ösztönösen, tehát ha valakit nagyon megijesztenek, ordít, mint a sakál, és hát ha tud, akkor szalad, de hát, és miért ordít? Mert az ellenfél akkor megbénul egy pillanatra. Tehát ugye ez harc, hát a távol-keleti, meg nem tudom milyen technikákban miért üvöltöznek annyit, hogy átták, mert hogy úgy van hatása neki. Hát most csendbe karatézik valaki, az jó, de hát nem annyira ijesztő, ugye? Tehát ez egy nagy dolog, és ez is nagy történet elébe néz, a jövőre nézve, de ezt most megint csak hagyni kell, hogy tudjunk előre haladni a témában. Na most még egy feltétlenül fontos érdekesség azért ennek a költeménynek van. Hát az egyik az, hogy a tartalma meglepően köznapi. Tehát nem köznapi, meglepően érthető. Tehát az egész vers egy nagy protest költemény tulajdonképpen 1947-ből, a fő témák, azt lehetett is talán hallani, az Amerika ellenesség, a fegyverkezés ellenesség, a Gerplaneter, planetáris háború víziója, az, hogy az amerikaiak fegyverkeznek, és csak fegyvert, és mindig fegyvert. Tehát olyan témákat szólaltat meg 47-ben, amik most nekünk ismerősek, hogy 30 éve antiamerikánus izék vannak. Most én nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, csak hogy vannak. Na most a másik az, hogy a tudományos kísérleteknek ez az ember, ugye, hogy az arról szól, hogy a részben van egy ilyen téma szál, hogy az amerikai école publique iskolákban a fiúktól kondómintát vesznek, és ebből kísérleteznek, és azért, hogy fabriként szoldát, hogy katonákat gyártsanak, meg nem tudom micsoda. Tehát ez az egész fegyverkezés és tudományos kísérletek elszakadása ember létszférájától. A harmadik, hogy lecserélik a természetet a világban, lecserélik, és nem lesz fűfavirág, csak műanyag és ezek materiel, artificiel, vagy nem tudom miket. Tehát ugye az egész, mondjuk, hogy amit ma úgy mondanánk, hogy environmentalizmus, meg környezetvédelem, meg nem tudom micsoda. Ott van 47-ben ebbe a költeményben. És még van egy-két ilyen érzékeny téma, vagy ilyen nagy téma, ami tulajdonképpen a 60-as évek protest mozgalmainak az állandó témái lesznek. Már lehet, hogy már az 50-es évek végétől. És hát van, hogy 47-ben megérzi a fő témákat. És olyan mértékig érthető, amit ír, tehát semmi költői, sőt, nagyon egyenes, világos. És olyannyira, hogy egy érdekesség, azért ez a maga módján döbbenetes, hogy persze a Radio France le nem adta. Tehát ez a költemény nem bírt elhangzani. És 1992-ben adták először le. Tehát olyan hátborzongató hatása is volt mind a két tényezőt figyelembe véve, tehát a nyelvit is, meg a közlés módját együtt, hogy tényleg horrorisztikus, hogy egyszerűen nem merték leadni. Na most itt tehát tulajdonképpen azt akartam ezzel mondani, hogy a deklamáció, ahogy már Marinettinél ugye megjelenik ez az erős gesztualitás, és ott még nem akartam mondani, de mondjuk úgy, hogy testiség, korporalitás, tehát hogy a test részt vesz a hangképzésben részt vesz a test. De mondjuk, ha így beszélünk, akkor csak kicsit. Ha énekelünk már jobban, ha szavalunk még jobban, és így tovább. Tehát és itt pedig hát egyértelműen a testi jelenlét, független attól, hogy csak hangot hallunk, de a fiziológiai kapacitása az emberi testnek, az teljesen, hát abban az ordításban mindenképpen, teljesen beleépül a hangi kifejezésbe. Na most, ugyanakkor mi történik ezzel a fonematikus hagyománnyal, amit itt Schwitters elkezdett? Ugyancsak ezekben az években milyen érdekes, a háború után megjelenik egy olyan irányzat, amelyet letrizmusnak neveznek, Franciaországban elsősorban, és ez a bizonyos Isidor Izu nevű, egyébként román születésű ember, meg Michel Sefor, mondjuk francia, de hát Franciaországban, letrista kiáltványokat tesznek közzé, és például Izu a letrizmust az atomkorszak lírájának nevezi 1947-ben. Ugye atom az két éve van, tehát tudjuk, hogy van atombomba már ilyen értelemben. Tehát az atomkorszak lírájának nevezi, és rendkívül érdekes kísérleteket tesznek, amiből én most egy dolgot szeretnék bejátszani Izutól, de mielőtt bejátszanám, egyébként érdekes, hát ezt így messziről fölmutatom, tök mindegy, úgyse látszik semmi, de egy érdekes, szimbolikus jelenet, azt mondja, Maurice Lemaître és Isidor Izu 1963-ban Tristan Tzara temetésén. Ugye Tristan Tzara nevét sokan ismerik, ugye az egyik klasszikus és nagy dadaista művész, viszonylag sokáig él még, ő lesz az egyik előképük tulajdonképpen a letristáknak. Tehát ez egy ilyen szimbolikusan érdekes dolog, hogy Tzara temetésén vesznek részt. Most van egy olyan nagyon érdekes költemény vagy írás sorozata Izunak, aminek az a címe, hogy kísérletek a tiszta próza megteremtése felé. Tehát a tiszta próza megteremtése felé. Tehát ő már nem is költészetről beszél, hanem tiszta prózáról. Na most hallgassunk bele, hogy milyen ez a tiszta prózában írott költemény. Na most, ha ugyanahogy az Ártót összekapcsoltuk mégis, hogy mintha egy kicsit folytatása, továbbfejlesztése ennek a deklamációs hagyománynak, nyugodtan azt lehet gondolni, vagy képzelni, és hát ez nem alaptalan, hanem megvannak itt a, tehát megvan ez a folytonosság, hogy ez meg mint a dadaista hagyománnyal, egész konkrétan a, például a Schwitters-féle fonetikus, vagy hát következetes költeménye lenne annyiban rokonságban, hogy semmifajta nyelvi közlés nem tartalmaz. A másik pedig az, hogy mindenképpen hangokból áll, most viszont itt az az érdekes, és az egy releváns új fejlemény, hogy viszont ezek már nem fonémák, vagy csak részben fonémák, tehát részben beszédhangok. De mennyiben mások ezek, mint a beszédhangok? Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az emberi vokalitásnak, tehát a hangképzésnek azok az elemei is, azok a döntőek, több mennyiségileg talán azok a releváns, vagy a több, ugye, ami nem fonéma. Tehát nincs olyan értelemben közlés tartalma, hogy nincs jelentése. Mondjuk egy B hang, az egy B hang. Vagy egy P hang, egy P hang, és így tovább. De itt számos olyan hang van, ami nem tartalmazza az ABC fonémáit, az ABC betűinek megfelelő fonémákat, hanem az emberi hangképzésnek jár, vagy mellé, eddig nyelvi kommunikációban nem használt részei. Vagy ezeknek a fonémáknak elharapott rövid részletei, tehát például nem b, hanem csak ugye? Például, vagy mit, egyéb hangok, amik olyan, mintha lenne egy hang, de el vannak harapva, vagy nem az elejéről kezdődik, csak fölpattan a száj. Tehát tele van ilyen vokális zörejjel, mondhatnánk így. Tehát tulajdonképpen ez az egész hangköltészet, amiről itt most eddig szó volt, az az emberi hangképzésen alapul, és bár technikai eszközöket igénybe vesz, mint Arto rádiót, vagy izu már feltehetőleg valami hangrögzítést biztosan, de lényegében az emberi hangtevékenységre alapul. Abba bele sem megyek, az majd egy következő etap lesz valamikor, hogy aztán ehhez, ahogy megjelennek a technikák, úgy csatlakozik a úgynevezett szonoritás, tehát ami már nem az emberi hangtevékenység csak, hanem a környezeti zajok, hangok, a géphangok, a hangszerhangok, ugye az már mind szon, nem voice, hanem suono, szon, vagy egyéb sound, ugye? De itt most megállunk, mert itt eljutottunk oda, hogy ez a vokalitás tulajdonképpen elkezd ilyen értelemben hangokat, zörejeket képezni, mert ott semmilyen nyelvi funkciójuk nincs, nem jelentésük, nyelvi funkciójuk látszólag nincs. És ami még nagyon érdekes ebben a költeményben, hogy ez, hogy a fonémákat csak részben képzi, ez fantasztikus lesz, amikor majd megjelenik a számítógépes technika, és valóban egy beszédet vagy egy szöveget szét tudnak bontani, nem csak hogy hangokra, hanem a hangok úgynevezett tehát a introfonematikus részecskéket tudnak ki. Az azt jelenti, hogy fonémán belüli, ugye egy fonémának van eleje, közepe, vége, azt mondjuk, hogy b, abban van egy ilyen, meg egy felpattan a hang, vagy egy azt mondjuk, hogy ff, akkor elkezdünk fújni, meg abba hagyjuk. Na most ebből ki lehet venni a közepét, az elejét, és elvágni. Hát, na most ez egy heroikus küzdelem, most egy elsőre, nem tudom mennyire érzékelték, heroikus küzdelem, ahogy képzi a hangokat, beszél, nagyon mondja a csávó, löki, nyomja, rizsázik, és ami még érdekes, hogy a Schwitters Teuton izéjéhez képest, ugye a fümzbövötét határozott mérnöki szavalatához képest, ez heroikus, ez tele van érzelemmel. Ez egy rendkívül intenzív. Ebben meg az Artóhoz lehetne hasonlítani, hogy tele van fiziológiai feszültséggel. És tulajdonképpen egy valamifajta beszéd alakul ki, csak ez a beszéd a nyelven, már ez a nyelven kívül van, ez a beszéd. Ez már egy ilyen zörej beszéd, egy olyan fajta vokalitás, ami már nem nyelvi eredetű. Na most itt az az érdekes, hogy ez a bizonyos François Dufresne nevű költő akkor fiatalon a letristákkal indult. Tehát ő volt a harmadik, voltak többen, de hát a három legismertebb letrista, Izu, Sefor és Dufresne, És Dufresnek font, később aztán már a letrizmus lecsengett, és Dufresne a újjászülető francia hangköltészetnek egy nagyon fontos alakja volt, és erre nagyon épített. Tehát arra a fajta vokalitásra, ami nem nyelvi anyag, sivítozik, énekel, nyükög, most nem fogok tőle már játszani, megtehetném, de majd egyszer máskor. És ővele párhuzamosan születik meg az a fajta francia hangköltészet az 50-es években, amit szó szerint úgy hívnak, ez a hangköltészet egyik lehetséges és kultivált irány, a fonetikus költészet, a poézi fonetik, ami kifejezetten az, amit Schwitters meghirdetett, hogy a betű, illetve amit Carlo Bellolik később úgy mondott, hogy a költői kutatás területe az ABC, tehát gyakorlatilag a fonémákból építenek költeményeket, ez egy nagyon erős ága lesz a elsősorban francia hangköltészetnek, de aztán persze, hát az is ugye a magnetofon megjelenésével, meg mindegyébben az is olyan tereket fog majd kapni, hangtereket szó szerint, meg leágazásokat, ami persze izgalmassá teszi, nem csak egy állandó fonetikus reprodukcióvá, vagy a hangok különböző társításának a terepévé. Tehát, amikor az 50-es években megérkezünk a magnetofonhoz, és a magnetofon által egyre gyorsabban ahhoz a hangcivilizációhoz, amelyből aztán a zene, meg minden egyéb irgalmatlan gyorsulási tehát nagy gyorsulással táplálkozik, gazdagodik, és végén létrejön egy olyan hangbirodalom, amiben hát most már gépesített hang, amiben hihetetlen lehetőségek vannak, az tulajdonképpen előtte ez az ember vokális hangtevékenység és a költészetnek a hang, a vokalitásra irányuló visszavétele olyan mértékű fejlődésen megy át, hogy azt fogja tudni majd a technikai civilizáció egy sokkal komplexabb szintre emelni. Tehát magyarul ez a két modell, az egyik a szavalás, a deklamációnak és az ének tevékenységnek a transformálása egyre részben absztraktabb, részben pedig egyre modernebb jelentésmezők és modernebb technológiák felé, ez az egyik ág, és ebbe ez aztán könnyen átmegy majd a zenébe, meg az énekbe. A másik pedig ez a fonetikus, tehát a nyelvnek a részekre bontása, ahol ugye a szavak helyett a hangok és a betűk veszik át az alapvető közlésegységnek a szerepét, ez pedig egy absztrakt nyelvet szül meg, ami szintén azután a zörejek révén és a hangtechnika révén szintén a zenével fog találkozni. Tehát tulajdonképpen a költészet egy nagyon modern fejlődés eredményeképpen visszajut abba a dimenzióba, csak hát egészen más kulturális körülmények között, amelyben valaha létrejött és létezett. Hát majd remélem, hogy erről más alkalommal lesz módunk továbbvinni ezt a vonalat, és akkor most már megnézni, hogy a vokalitás után a szonoritást hogyan alkalmazza a költészet.
Elhangzott Rádióegyetem. A szavallattól a hangversig. Költői paradigmák. Szkárosi Endre. Az ELTE BTK-n 2012. március 8-án elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.